Drága hallgatók, a fényszennyezés lesz a témánk. Urbánus légkör vesz körül bennünket, urbánus életet élünk, és bizonyára sokan észrevettétek, a múltkorában volt a Biodómnak ilyen fényattrakciója, nem tudom, minek nevezzem, ami gyakorlatilag pont azt a naplementés pirosas eget verte telibe. Hát ez csak egy a sok közül. Egyébként van egy 2020-as cikk még a National Geographicon, a fényszennyezés hatása az élőlényekre címmel, ezt ajánlom mindenkinek, nagyon rövid, és ebben ugye kiderül, hogy van egy tanulmány, amiben arra jutottak, hogy a mesterséges éjszakai világítás az hatást gyakorol a természetre, és ahol csak lehetséges, ezt korlátozni kellene. Na mindegy, szóval, hogy ez nyilvánvalóan 4 év alatt nem évült el, de aki most itt van velem a vonalban, dr. Korlát Zoltán, fizikus, csillagász, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára, a Környezeti Fényviszonyok Kutatócsoport vezetője. Halló, üdvözlöm!
Jó napot kívánok, vagy jó estét kívánok a hallgatóknak.
Reméltem, hogy nem teszi le hosszú bevezető közben a telefont. Most, amit elmondtam egyébként, azt így is gondolom. Tehát azt gondolom, hogy amikor valamikor éjszaka hazakeveredünk, akkor így néha olyan jól esne kimenni az erkélyre is megnézni a csillagokat. Ez egy nagyvárosban jó ideje majdnem lehetetlen, meg lehet nézni, de hogy vagy halványan látjuk őket, vagy sehogy. Szóval a fényszennyezés az egyrészt az élővilágra negatívan hat, másrészt mi is az élővilág része vagyunk, ránk emberekre hol hat leginkább, és milyen erővel?
Igen, tehát a teljes ökoszisztéma, teljes élővilág kárvallottja a fényszennyezésnek, és hát most már jönnek ki olyan cikkek is, amiknek eleve az a címe, hogy miért kell kitüntetett szerepet szánnunk a 21. században a fényszennyezés elleni harcnak az ökoszisztéma szempontjából. Tehát rögtön, hogyha az embert nézzük, de ez is az állatvilágra igaz, mindenkiben, sőt minden sejtünkben van egy biológiai óra, ami hosszú időn keresztül gyakorlatilag millió évek alatt alakult ki, amit a nappalok és az éjszakák változása szinkronizál. Ha valami eltünteti ezt a nappalok és az éjszakák változását, akkor az valamiképpen rosszat tesz velünk, és ez az emberek esetében konkrétan ott van, hogy vannak a szemünkben olyan sejtek is, amikkel egyébként nem látunk, de ez információt küld az agyban lévő tobozpirítek, ebben pedig egy nagyon fontos hormon, a melatonin hormon termelődik. Hogyha este, nem is alvás közben, hanem még előtte erős fény ér bennünket, aminek különösen a kékkomponense jelentősebb, akkor utána már ez a hormon nem termelődik annyira. Ezután rögtön jön az, hogy nem tudunk rendesen aludni, ami önmagában egy kockázat, hogyha nem pihenjük ki magunkat, de maga ez a hormon, a melatonin fontos védekező szerepet játszik. Ma már tudjuk, mert erre bizonyítékok vannak, hogy a nőknél a mellrák, a férfiaknál a prosztatarák és a vastagbélrák esetében megnő a kockázat akkor, hogyha valaki olyankor is kék megvilágítást kap, mint ami egyébként nem lenne meg az természetben.
A kék fény, igaz? Itt a kék fényről beszél.
Igen, az a fény, ami, hát maguk ezek a sejtek a szemünkben, amik vezérlik ezt a belső óránkat, ezek a kékre érzékenyek. Uh-huh. Akkor konkrétumok ilyeneknél például a váltóműszakban dolgozó ápolónőt, náluk vették észre, hogy a mellrák sokkal gyakrabban fordul elő, mint másoknál, mert a váltóműszak miatt nem is tud alkalmazkodni a belső óra, tehát gyakorlatilag a melatonin sohasem termelődik olyan mennyiségben, ahogy kellene, és akkor rögtön ott van a betegség, és akkor a daganatos megbetegedések mellett ott van a szív-érrendszeri megbetegedések, amik kapcsolatba hozhatók ezzel.
Ahogy a klímaváltozásnál rengeteg perspektíva van, hogyan lehet a klímaváltozást lassítani, hogyan lehet esetleg visszafordítani. Ugye a fényszennyezésnél van valamilyen mesterterv, ami esetleg a fényszennyezést csökkentheti?
Igen, és ez sokkal egyszerűbb, mint bármilyen más szennyezés, mert hogyha káros anyagot bocsátunk ki a légkörbe, az akár évtizedekig, vagy hát bizonyos szennyező anyagok évszázadokig ott vannak a környezetünkben. A fényszennyezésnél elegendő egy kapcsolót átbillenteni, az egy pillanatműve, hogyha az összes rossz világítást kikapcsolnák legalább, akkor már sokat javulna a helyzet. Rengeteg példa van, kezdve az ilyen járdába épített fényvetők, a múltkor éppen egy zöld területen két fenyőfa miatt tettek ki a zöld fűbe egy fényvetőt, ami fölfelé világít, tehát gyakorlatilag csak az égboltot világítja meg, félig már deporosodott. Tehát, hogyha ezeket lefújnánk fekete festékkel, vagy hát ugye erre nem akarok senkit se
fogok. Garázdaságra buzdítja itt a hallgatókat.
Én persze nem akarom, mert utána azt mondják, hogy biztos én voltam. Mert én a véleményemet el szoktam ezekről mondani, tehát ha ezeket kikapcsolnák, akkor már sokat segítene. Ha olyan szabványok lennének, amik jobban figyelembe veszik a természet és az emberi egészség védelmét, akkor is jó lenne. Nagyon sok országban vannak már szigorú szabályok, például Franciaországban a világítás színhőmérséklete, tehát itt benne van a közvilágítástól kezdve minden, az nem lehet 3000 Kelvin fölötti, ez így nem biztos, hogy mond valamit, de a hidegfehér világítást, amiben sok kék van, azt nem szabad alkalmazni, épp a természetvédelem és az emberi egészség miatt.
Azt tudják, én nagyon érdekes, hogy amiket ma eladnak, nem is villanykörtéket, most már ilyen ledes izzók vannak, nagyon sokszor meleg fényűként adják el azt, amiről üvölt, hogy hideg fényű. Tehát, hogy otthon betekerjük, és igen, egyszerűen hát. ilyen hideg, ilyen kórházi fénye lesz. És ezt adják el meleg fényként.
Hát igen, a minőségi termékeknél nincs így. És akkor rögtön mondok jó példát, tehát mondjuk Magyarországról, Budapestről is jó példát, hogy a budapesti világítási mesterterben ez már szerepel, hogy 3000 Kelvin lehet maximum a hőmérséklet, színhőmérséklet, és ebben együtt dolgoztunk, meg mi is segítettünk megindokolni, hogy miért van erre szükség. Tehát vannak jó példák Magyarországon is, de hát sajnos vannak rossz példák is, és a Budapesten sem minden a világítási mestertervnek megfelelően készül, mert mások hozzánk létre, mint ez a diadón példája, meg sok más eset van, a bánya is ki volt már világítva egyszer-kétszer csúnya lézerrel, vagy bármivel, tehát azok, akik saját maguk úgy gondolják, hogy valamit megvilágítanak, mert az nekik tetszik, akkor az ellen nem tudunk tenni még akkor sem, hogyha szabályozás van, már csak azért sem, mert néha hiába hivatkozunk a szabályozásra, nem értették meg. Sajnos a rossz világításnak az emberi butaság és a sok esetben a korrupció az, ami a szátszolaja.
Egyébként a fényszennyezést, azt elsősorban az utcai világítás, vagy a reklámpanelek, az ilyen ledes felületek adják?
Hát egyre nagyobb mértékben benne van a reklámvilágítás, díszvilágítás, meg a teljesen felesleges fények, tehát egy olyan parkolónak a megvilágítása, vagy egy olyan üzemterületnek a megvilágítása, ahol egyáltalán nem járnak emberek. Tehát hogyha csak az lenne, hogy mozgásérzékelők lennének, vagy az éjszakai őr az valamilyen infravörös érzékelővel figyelni a területet, azzal nagyon sokat meg lehet takarítani. Hát vannak ilyen példák konkrétan én is, ahol mértem, hogy a műholdról nem látszik egy falu, egy szinte egyáltalán éjszakai felvételeken, de mellette van egy fényes köty, azért, mert a falu mellett van egy csomagoló üzemgyár, aminek tízszer akkora fénye van, mint egy teljes településnek. Tehát a közvilágítást azt manapság már meg lehet csinálni, a ledes világítás az abban a szempontból segít, hogy már inkább csak oda világít, ahol szükség van. Igen, a közvilágításban is nagyon sok olyan lámpatest volt, ami nem csak az úttestet világította meg, illetve a járdát, hanem mindenfelé világított. Ezek úgy lassan kezdenek eltűnni. Hát a LED az egy jó váltás lenne, viszont a szomorú benne az, hogy a nátriumlámpák, azok a szép narancssárgás fényű lámpák, azok nagyon jók voltak, mert nem volt benne kék szinte semmi sem, tehát az emberi egészség szempontjából ezek jók voltak, és különösen a kezdeti időszakban ezeket nagyon hideg-fehér fényekre cserélték. És volt konkrétan ilyen vizsgálat, hogy azt nézték egy városban, benne Spanyolországban történt Madridban, hogy azokon a helyeken, ahol a nátriumlámpák megmaradtak, illetve azok, ahol lecserélték hideg-fehér ledekre, ott hasonlították össze a daganatos megbetegedéseket, és kijött határozottan, hogy ott, ahol már ez a hideg-fehér fényű világítás volt, ott nagyobb arányban fordultak elő a betegségek. Alátámasztott dolgok, oda lehetne rájuk figyelni, és hogyha úgy világítanánk, hogy a jövőben legalább kezdenénk úgy áttérni, akár a közvilágításra, sokat segítene. Mi is hoztunk létre Magyarországon két településen a Zserici csillagoségból part mellett Bárdudvarnokon olyan közvilágítást, ami 10 után csak borostyán sárga fényel világít, és ez is ledes, illetve ugyanez a rendszer van a Bükkben, ahol a Bükki csillagoségból part van, más után. Tehát próbálunk erre jó példákat létrehozni, tényleg úgy, hogy tudományos igénnyel megtervezett eszközökkel, és az lenne jó, hogy ezt minél többen követnék, mert az sokat segíten a környezetünkön is, de az emberi egészségen is.
Ugye ön fizikus csillagász, és automatikusan jön a kérdés, hogy a csillagászati munkákat a fényszennyezés az gátolja?
Azért volt az, hogy a csillagászok kezdtek ezzel először foglalkozni, másnak még eszébe sem jutott. Mondhatnám úgy, hogy mi voltunk a bányai kanári madarak, akik leghamarabb gyakorlatilag elpusztultak bizonyos helyeken a fényszennyezés hatására, mert a fényszennyezés egyik jele az az, hogy megnő az égbolt háttér fényessége, mint az itt éppen már beszéltünk is róla előzőleg, hogy Budapesten alig látunk csillagokat, mert nagyon fényes az égbolt. És ugyanígy, hogyha a csillagvizsgálók környékén megnő a fényszennyezés, akkor ott is a halványok, objektumokat már nem lehet megfigyelni.
Tehát olyan, mintha egy ilyen fátyol lenne.
Igen, mintha egy fátyol lenne, ami elveszi a égbolt látványát. És ez nem csak úgy, mint csillagász szomorú számomra, hanem azért, mert a gyerekek úgy nőnek fel, hogy nem ismerik az igazi csillagos égbolt látványát, nem ismerik a tejút látványát. Tehát ez is egy fontos része annak, hogy miért lenne fontos csökkenteni a fényszennyezést, mert a gyerekektől a kulturális örökségünk egy részét elveszik. Ez egy óriási élmény, tehát ezt magamról tudom, mert sokat voltunk gyerekekkel, akár iskolás csoportokkal, a Zserizben rengeteg éjszakai túrát vezettünk, tehát ez egy óriási élmény mindenkinek, amikor tudatosul benne, hogy mi minden van fölöttünk. Az emberek döntő része már nem ismeri a tejutat, és amikor ott kint vannak, akkor csodálkoznak és örülnek, hogy még vannak helyek, ahonnan ezt meg lehet figyelni.
Egyébként milyen messzire kell menni a fényszennyezett területtől ahhoz, hogy tisztán lássuk az égboltot éjszaka?
Hát ez függ attól, hogy milyen helyen vagyunk. Hát Budapesttől már legalább olyan 30-40 kilométerre kell eltávolodni, de igazából Budapest fénykupolája a 100 kilométerről is teljesen látszik. Tehát a fényszennyezésben az egyik probléma, hogy nem ismer határokat. Tehát vagy még konkrétabb példa, hogy Debrecen határában egy bevásárló központ fehér falát világították meg a lámpák, és ottani kollégák olyan letkefajt találtak azon a falon, aminek az élőhelye 30 kilométerre van, és az egy ilyen korlátozott helyen élő letkefaj. Ebből lehet érezni, hogy 30 kilométerről csak egy megvilágított fal, egy bevásárlóközpont megvilágított falat elporszívózza a rovarokat. És ez az egyik óriási probléma, hogy ha nézzük az ökológiai rendszert, akkor a rovarok azok megtizedelődtek, nem csak az egyet számban, hanem a fajok számában is, nálunk is. És ezek között nagy számban vannak a megporzó rovarok. Megporzásról mindig csak a méhecskék jutnak eszünkbe, de nem, a rovarok jelentős része éjszakai életmódot folytat, és a virágok megporzása éjszaka is történik. És hogyha megnő a fényszennyezés akár egy védett terület közelében, akkor ott lecsökkenhet a megporzó rovarok száma csupán csak azért, mert a mesterséges fények elporszívózzák, elszívják onnan a rovarokat. És hát a természet az nagyon érdekes, mert minden összefügg. Hogyha éjszaka nincsen megporzás, akkor nappal már lehet, hogy más lesz a világ illata, és elmarad a nappali megporzás egy része is. És akkor ez így spirálozódik, hogy ha nincsenek megfelelő virágok bizonyos rovaroknak, azok eltűnnek. Tehát ezért nehéz a környezetvédelmet, természetvédelmet jól csinálni, mert egy nagyon összetett rendszerben valami apróságba belenyúlunk, de lehet, hogy az az apróság, amit ott csináltunk, akár még úgy is, hogy jó szándékunk volt, az valahol egészen máshol tud jutni.
Közben eszembe jutott az, hogy vajon jobb lenne, hogyha visszatérnék a lámpagyújtogatókhoz? Nyilván ez egy költői kérdés. Az ugye nem volt fényszennyezés, tehát amikor ilyen lámpások égtek Budapest utcáin, akkor valószínűleg nem az volt, hogy, hogy ilyen exaltáltan stresszel megyünk haza, hanem ezek valahol ilyen, ez a meleg fény, ez ilyen megnyugtató hatású. De ezt egyébként ön szerint valaha még el fogjuk érni? Nem is az, hogy most újra a lámpákat gyújtogassanak, hanem az, hogy ezt a fajta fény hatást, ami gyakorlatilag nincs olyan negatív hatással a szervezetünkre, ezt újra elérjük.
Az az érdekes, hogy a technológia már tudja ezt, tehát a világ már megérett arra a műszaki megvalósítás szempontjából, hogy legyen ilyen világítás. Nagyon sok helyen vannak okos lámpák, tehát ez most már a trend, hogy a közvilágítási lámpatestekben egy csomó minden van, tehát ezt azt mérnek, és be lehet állítani azt, hogy mikor világítsanak, akár mozgásérzékelők lehetnek rajta. Amit már emlegettem, a két kis faluban, ami világítást csináltunk, az is már így működik, hogy amikor csúcsforgalom van, akkor a borostyánsárga ledek mellett egy meleg fehér fényű lecsor, nem is egyszer, hanem két lecsor világít, és ez 10 óra után lekapcsol automatikusan. Tehát akkor, amikor már nincsen szükség arra, hogy annyi mindent lássunk, nem mennek haza a gyerekek az iskolából télen, nincsen nagy forgalom, akkor lentet veszük, és akkor teljesen ilyen borostyánsárga fényű lesz. És ebben az volt a jó, hogy a helyi lakosok örültek neki, mert azzal együtt is, hogy fényszennyezésmentes lett a világítás lényegében, jobban látnak a járdákon, mint az előző elavult megvilágításnál. Uh-huh. Tehát a sokkal inkább fényszennyező volt, sokkal inkább kékes fénye volt. Ezt sikerült úgy megjavítani, hogy jobb lett a lakosok szempontjából, és épp ezt mondták, amit ön emlegetett, hogy sokkal hangulatosabb lett a falu este, amikor már ezek a borostyánsárga fények világítanak csak. Tehát ez igazából nem kellene, hogy a távoli jövő álma legyen, mert ezt már ma meg lehetne csinálni, hogyha az önkormányzatok mindenütt odafigyelnének erre, és nem csak a rövid távú jövőben gondolkoznak, hogy milyen gyorsan térül meg pénzügyileg ez a befektetés, hanem azt is figyelembe vennénk, hogy az emberi egészség, meg a környezet megóvása a sokkal nagyobb érték, amit elvesztünk azzal, amit megtakarítunk abból, hogy egy kicsivel drágább lenne ma még egy megvalósítás.
Záró kérdés, mert le fog járni az időnk, mint a környezeti fényviszonyok kutatócsoport vezetője. Kutatják azt, hogy milyen típusú lámpatestek a legkevésbé károsak az emberre? Tehát amit otthon használunk. Akár mint a villanykörte, vagy vannak ezek a ledes fények, amikre azt mondta, hogy most már hiányzik belőlük a meleg fény. De hogy van olyan, amit így, mint egy ilyen kutatócsoport vezetője ajánlani mer?
Hát igazából, ha a megbízható minőségű ledes fényforrást leszünk, akár azon rajta van a színhőmérséklet, tehát hogyha választani kell, akkor a 2700 kelvines színhőmérsékletű lámpát kell venni, és nem a 4000 kelvines, tehát ez a lehetőség van. Tehát eleve, hogyha nincsen rájuk a semmi, akkor már bizonytalan. Ha pedig valaki éjszaka kijár a vécére, akkor tényleg egy narancssárga ledes fényforrás, tehát olyan kis fényjel azt is be lehet akár szerezni. Tehát amikor nincsen fényre szükségünk kifejezetten, akkor minimális fény is elég lenne. És hát nem kell rászoktatni a gyerekeket arra, hogy valami mindig világít éjszaka szobában, mert ez is egy rossz. Tehát csak ha már tanácsot kell adni, akkor erre nagyon oda kell vigyázni, hogy addig, amíg a kisgyerekre nem szoktatjuk rá, hogy félni kell a sötétben, addig önmagától valószínűleg nem félnek, legalábbis sok esetben. És hogyha rászoknak erre az állandó éjszakai világításra, akkor ez már egy kicsit rossz irányba viszi. Tehát, hogyha oktatjuk a gyerekeket, fiatalokat, felnőtteket, hogy hogyan kellene világítani, az nagyon sokat tudna segíteni a következő generációk szempontjából legalább.
Na jó, van, nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta mindezt, meg hogy rendelkezésünkre állt.
Én örülök, hogy itt lettem, én köszönöm a lehetőséget.
Köszönjük szépen dr. Kollát Zoltán, fizikus csillagásszal, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem egyetemi tanárával, a környezeti fényviszonyok kutatócsoport vezetőjével, és itt ez a legfontosabb, ővele beszélgettünk. Ez volt már a Szabad Esés, köszönöm mindenkinek, aki velünk tartott. Czoller Andi nevében is elköszönök, szevasztok!